A barátomnak a nagyapja volt a boldog, akinek azt mondták, hogy hát Táti hoztunk, mit tudom én, ilyen multivitamint, és vegye be ezeket, és azt mondja, hát miért vegyem be, és azt mondja, hát az jó az immunrendszerének. És azt mondja Táti, hogy hát ki mondta neked, hogy van nekem immunrendszere. Na az ember leírta az életét immunrendszer nélkül, 90 éves, 93. évesen boldogult meg. Nem meghalt, hanem megboldogult. Tudomány nélkül. A tudás fájából nem zabált emberek. Ő leélte az életét egészségben, gyógyszerek nélkül, immunrendszer nélkül. Az immunrendszer megvéd engemet. De ahhoz, hogy az immunrendszer megvédjen engemet, én meg kell védjem az immunrendszert. De hogy a túróba védjen meg engemet egy olyan immunrendszer, amit én kell megvédjek? Az éjszaka megláthattam, hogy mit tesz a tanügyi rendszer a gyermekekkel. És egy szóban azt a konklúziót vontam le az éjszakai álmokból, hogy amit mi úgy hívunk, hogy tanügyi rendszer, közoktatási rendszer, az valójában egy olvasztó tégely. Olvasztó tégely, amely beolvasztja az Isten által elképzelt és megteremtett gyermekeket egy masszába, egy ilyen folyékony masszába, amit újra lehet formálni. Ezt teszi a tanügy, a közoktatás a gyermekekkel. És nem kifejezetten azáltal, amit tanít, hanem azáltal, hogyha a mai intézménybe, az iskolába, ha bekerül a fertő, már pedig bekerül, tehát nincs ahogy ne kerüljön be, a mai világban, ahol mindenki használja a telefont, és nem minden szülő úgy korlátozza a telefon használatot, mint például te, vagy erre nincsen egy ilyen egyezményes norma. Tehát némelyek hiába óvják meg a gyermekeiket azoktól a tartalmaktól, amelyekkel találkozhatnának az interneten, hogyha másik nem óvja meg. Ezért az történik, hogy amikor a gyermek elmegy iskolába, bemegy az intézménybe, ott előbb-utóbb találkozni fog avval a fertővel, amit most úgy is lehetne nevezni egy szóban, hogy Amerika, vagy két szóban úgy, hogy Szodoma és Gomora. Három szóban, ugye? Szodoma és Gomora. Tehát nem is kifejezetten a számtan által, vagy mit tudom én, különböző tudományok által, a földrajz által, vagy a hamis, vagy a kevésbé hamis tudományok által történik a beolvasztás, hanem a szellemiség által, ami egy ilyen intézménybe, egy ilyen épületbe bekerül, és úgy terjed, mint a rákfene. Szétterjed a gyermekek között. A kérdés nyilván az, hogy egy mai gyermek hogy úszhatja meg azt, hogy ebben az olvasztó tégelyben be legyen olvasztva. Elmondom az álmokat, elmondom a megértéseket, és hát kívánom, hogy mindenki vonja le a maga konklúzióját, és jobb esetben mindenki fohászkodjon a mindenható Istenhez, hogy ő lássa meg, hogy ő mint szülő, vagy ő mint egykori gyermek mit tehet, hogy attól a fertőtől megszabaduljon, amit a közoktatási intézmény által, a tanügyi intézmény és rendszer által bevet magába, az ő lelkébe. Az első álomban visszamentem a liceumban, a középiskolába, ahol tanultam, és hát nyilván ezt én most úgy valamelyest kívülről láttam. Én az államban tudtam, hogy én már leérettségiztem. Vagyis ezt úgy is mondhatnám, hogy én már, csúnya szóval, én már beszoptam. Én már leérettségiztem, csak az Úristen engemet visszavitt ebbe az intézménybe, ebbe az épületbe, hogy lássam meg ott, mi is történt lélek által. És azt láttam, hogy rengetegen vagyunk, tehát rengeteg diák van. Én úgy kilógtam a sorból. Az igazság az, hogy én a valóságban is kilógtam a sorból, mert az Úristen nekem valamiért nem engedte meg a teljes asszimilációt. Én is próbáltam asszimilálódni, akár a tanulással, vagy bármilyen más módon, de valamiért nekem az Úristen nem engedte meg, hogy teljesen belefolyjak abba a szellemiségbe. Tehát valahogy mindig kilógtam a sorból, valamiképp mindig lázadó voltam. Ahhoz, hogy később megláthassam a valóságot, azt a valóságot, amivel belekerültem, és ami a lelkemet tönkretette, annyira, amennyire nyilván tönkretehette. Visszamentem az iskolába, és azt láttam, hogy rengetegen vagyunk, és a diákokat úgy láttam, mint egy ilyen hatalmas nagy masszát, egy ilyen massza, amit most jó keményen meg fognak gyúrni. És valahogy úgy éreztem is, hogy én nem szívesen tartoznék közéjük, vagy nem szívesen olvadnék bele abba a masszába, tehát kívülálló voltam ebben az álomban is. Így kívülről, tehát még inkább kívülről láttam, mint a valóságban. A valóságban is valamelyest kívülről láttam, mert nem tudtam asszimilálódni. Isten nem hagyta, hogy asszimilálódjak. Tehát lázadó voltam, mindig olyan különcke voltam, olyan nem is tudom, hogy nevezzem. Fura gyermek voltam, az biztos. És mivel egy fura gyermek voltam, nem folytam bele, nem tudtam belefolyni abba a masszába, és úgy valamelyest már akkor is volt látásom arról, hogy mi történik. Most ebben az álomban még inkább kaptam a látást, és azt láttam, hogy mindenki elfoglalja a helyét ott a padokban, de rengetegen vannak. Tehát sokkal többen voltak, mint a valóságban. És elkezdődött az uniformizálás. Ugye? A tanár kezdte mondani a dolgokat, és a diákok hallgatták, és emlékszem arra, hogy volt egy kívülálló, egy lány, aki szintén kívülről figyelte a dolgokat, és láttam azt, hogy ő az egyedüli, tehát egy embert láttam, aki nem tudott annyira asszimilálódni, tehát nem tudott belefolyni abba a masszába, abba a gyermek tömegbe, fiatal masszába, ugye, ami most készül, úgymond átgyúrásra. És ez a gyermek, ő nem volt olyan, hogy mondjam, olyan, hát én inkább felolvasnám Ézsaiás próféta könyvéből az 53. részt, amiben egészen konkrétan le van írva az, hogy minek köszönhető az, hogy Jézus nem asszimilálódott, tehát hogy ő nem folyt bele a masszába. Minek köszönhető? És mindenki meg fogja érteni. Én egy ilyen gyermeket láttam, akin azt láthattam, hogy őt nem tudta beszippantani ez a massza, tehát nem tudták őt begyúrni teljesen. Az ő lelkét nem tudták begyúrni ebbe a masszába. Azt mondja Ézsaiás próféta Jézusról, hogy felnőtt, mint egy vesszőszál, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reám, de nem vala ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük. Utált volt, és nem gondoltunk vele. Tehát egy ilyen karaktert láttam ebben az álomban, és láttam, hogy ő volt az egyedüli, aki nem asszimilálódott. Tehát az ő ábrázata, az ő földi formája nem volt kívánatos. Nem találta fel magát ebben a masszában. És persze megvetett volt, és hogy igazából senkit nem érdekelt, hogy vele mi a helyzet. Mert ő nem volt az a mókás gyermek. Nem tudott úgy annyira asszimilálódni. Nem tudott beolvadni ebbe a tégelybe. És érdekes módon azt mutatta mindenható Isten, hogy ő volt az egyedüli, aki megúszta az agymosást, egészen pontosan az agykontrollt. Azt, hogy az olvasztó tégely őt is beolvassza abba a semmilyen masszába, abba a közös masszába, amiből kikerülnek a sikeres emberek ebben a társadalomban. A társadalomnak az építői, akik gondolkodás és érzés nélkül építik a Bábelt, építik azt a hazug, képmutató, pervers társadalmat, amit mi létrehoztunk, amit Ádám és Éva létrehozott. Tehát egyértelműen megláthattam, hogy az iskola, a tanári intézmény az egy olvasztó tégely, amely be fogja olvasztani az összes lelket, az összes gyermeki lelket. És a következő álomképben egy hajón voltam, és ott is úgy éltem meg ezt, hogy nekem nem voltak dokumentumaim. Nem tudom, hogy igazából hogy kerültem fel arra a hajóra. Tehát úgy mondanám, hogy lélekben voltam. Tehát én dokumentumok nélkül felkerültem arra a hajóra, és mint megfigyelő, tehát nem vettem részt semmilyen munkába, csak néztem, hogy mi történik ezen a hajón. És úgy azt is éreztem, hogy meg vagyok kísértve azzal, hogy én is vegyek részt ott abban a munkában, én is ottan valamit csinálok ezen a hajón, ezen a hatalmas hajón, ezen a hatalmas Titanikon. De végül nem tettem, hanem mint megfigyelő voltam ott, ezen a hajón. És bementem a konyhára, és láttam, hogy hát ezt úgy mondanám, hogy a hajó az nem más, mint ez a világ, ez a társadalom, a Szodoma és a Gomora, és a konyha az akár azt úgy is lehetne nevezni, hogy a boszorkány konyha. Ott, ahol készül az új tudomány, a tudásfájának a gyümölcséből, a boszorkány konyha a hamis eledel, a hamis szellemi táplálék, amit majd fel fognak szolgálni az embereknek, a gyermekeknek. És ezen a hajón a konyhán megláttam az egykori munkadómat, aki Gibraltáron az én munkadóm volt. Nagyon gazdag ember volt. Ilyen teljesen, tehát nem tudok más szót mondani, ilyen snob volt. Tehát ilyen kimért, és minden olyan precíz volt. Tehát meszelt sír emberek. Meszelt sír volt ő. Tehát én próbáltam vele beszélni, nem voltunk abszolút azonos hullámhosszon. Nem álltott engemet egyáltalán. Különösebben én sem szerettem őt. De mégsem rugott ki, mert szerettek a vendégek engemet. És az ő vendégei, akiknél ő jó akart lenni, akiknél ő be akart úgymond vágódni, hát neki az nem igazán ment. Tehát ő látták rajta, hogy egy képmutató sznob. De engemet a vendégek szerettek, tehát valahogy így adta. Én úgy kezeltem őket, mint mindenki mást. Tehát nem nyaltam ki a seggüket, tehát úgy bántam velük, mint úgy a szegényel, mint a gazdaggal. Voltak ottan képviselők, meg kormányzók, meg mit tudom én, ügyvédek, meg bírók, meg színészek, meg ilyen hollywoodi, mit tudom én, karakterek. Ott mindenki volt. De én nem úgy kezeltem őket, hogy jaj, hát ők ilyen kis istenek. És ők ezt valahogy értékelték. Tehát úgy én velük mókás voltam, és játékos voltam, és szórakoztató voltam, úgymond. És hát látta az a munkadó, hogy engemet szeretnek. És rengeteg pénzt hoztam a konyhára. Ez az igazság. Tehát azáltal, hogy engemet szerettek, rengeteg pénzt hoztam a konyhára. És ez volt az oka annak, hogy ő engemet nem igazán akart kirúgni, különösebben nem állhattuk egymást. Ő sem engemet, mert egy teljesen más világ volt. Ő és én más világ voltam. Na, de ennek ellenére mégis úgy valahogy, hát ő volt az én munkadóm, és itt a hajón, amikor megláttam őt, én megörültem neki, és oda mentem, és tehát valahogy örültem mégis, hogy megláttam őt. Régi ismerős, és megláttam nagyon, hogy dolgozik ott a konyhán, de ilyen nagy beosztásban volt, mint egy ilyen séf, vagy ilyen, mit tudom, egy ilyen mester séf, vagy head chef, ugye, head chef, úgy mondták a hajón. Ilyen beosztásban volt, és oda mentem, és én hatalmas lendülettel nekiugrottam, és megöleltem. Tehát én örültem neki, hogy megláttam őt, de láttam, hogy neki nincsen semmilyen érzése. Tehát nagy nehezen megismert, de nem volt neki semmilyen érzése, hogy jaj, hát te vagy az Attila, vagy semmi, mintha nem is ismert volna, hát nem is ismert. És ő végezte a dolgát, és olyan precízen, kimérten végezte a dolgát, hogy, és azt mondta nekem, hogy 220 ezret keres. És mondom, hogy nincs más, amiről beszéljen, 220 ezret keres. És hát az elég sok pénz, ugye, évente. Tehát még nyugaton is sok pénz, hogyha megkeresel havonta közel 18.500 dollárt, ugye, vagy eurót, az elég sok. Tehát sok pénz az. Van, aki évente keres annyit. Hát most már nem, most már többet keresnek az emberek mindenhol. Többet is kapnak, nem csak keresnek. Tehát ez az ember 220 ezeret keresett évente, erről számolt be nekem. És hát nem tudtam, úgy valahogy éreztem, hogy nem tudunk kommunikálni. És én arra gondoltam ebben az álomban, hogy itt Csíkszeredában ugye egyre felkapottabb város, egyre többen jönnek ugye ilyen turisztikai város, mert a világ kíváncsi egy halott szoborra, egy faszoborra, amelynek misztikus erőt tulajdonítanak, amire azt mondják, hogy Istennek az anyja. Tehát sokan jönnek Csíkszeredába, és egyetem is van, ugye, meg iskolák, meg minden, és egyre többen jönnek, és jó volna ott is egy ilyen vendéglőt létesíteni, és ugye hát az biztos jól menne. És arra gondoltam, hogy ha már ilyen gazdag, akkor hát akár be is fektethetne egy ilyen vendéglőbe, hogy mivel, hogy egyre többen vannak ebben a városban, egyre többen jönnek a világ különböző tájáról, hát akkor jól menne a vendéglő. Tehát ennyi volt az álom. És én röviden elmondom azt, amit megértettem. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy jól írtam ezt az álmot, de elmondom azt, amit én megértettem. Tehát egyrészt, amit az első álomból megértettem, az, hogy az iskola, a tanügyi intézmény, a közoktatási rendszer, az egy olvasztó tégely. A lelkek olvasztó tégelye. Mert a sátánnak, e világ urának, az ördögnek, az antikrisztusnak nem tetszik az, hogy az Úristen valamiképp úgy hozta létre az embert, a gyermeket, hogy mindannyian egyedi és megismételhetetlen emberi lények vagyunk, érző lelkek vagyunk. És ez nem jó. Ez nem jó, mert ezeket nem tudja úgy használni ez a, mondjam azt, az e világ ura, a sátán, a fenevad. És ezért beolvasztja őket. És így történik az olvasztó tégelyben az asszimiláció. És mondom, hogy nem kifejezetten a tananyag által. A tananyag által is, mert nekem meggyőződésem, hogy nagyon sok hazug tudományt tanulunk. De én most erre nem fog kitérni, hogy szerintem mi a hazug tudomány abból, amit én is megtanultam. Hát akkor holnap ilyenkor kéne beszéljek erről. Tehát én hiszem, hogy vannak igaz tudományok is, de rengeteg hazugság van, ami valósággal megfertőzi a gyermeknek a lelkét. Most például egy mit tudom, egy 11-12 éves, vagy valahány éves gyermeknek mi köze van Ady Endréhez, a perverzhez például, vagy akármelyik másikhoz, aki egy ilyen elszállt, aki már teljesen így már kifordult magából, és jó dolgában, és ezében ottan ontja a rímeket magából, a jóformán a semmit mondó rímeket. Mert egy gyermek számára, amit mond Ady Endre, az semmit mondó emberek. Na de mindegy. Nem akarok én ebbe túlságosan belemenni. A lényeg az, hogy én is egy ideig nem értettem ezeket a költőket, mi a turót akarnak, hogy most milyen baja volt neki Lénával, vagy mit tudom én melyikkel, vagy Adéllal, vagy akármelyikkel másikkal. Tehát tulajdonképpen bele van verve a perverzió. Tehát ezért mondom, hogy olvasztó tége emberek. Tehát persze ilyen szubtilis, tehát nagyon kifinomult módon történik a fertőzés emberek. Tehát nagyon kifinomult módon történik a fertőzés. Tehát a pornó az nem a pornófilmekkel kezdődik emberek, hanem magyar órán, irodalom órán, amikor egy gyermek azt kell megtanulja, hogy Ady Endrének, vagy milyen, mit tudom én, bántalmai, vagy különböző költőknek milyen szerelmi bántalmai voltak, és ilyenek. És hogy mennyire oda volt. Hát úgy igazából én magyar órán azt tanultam meg, hogy Ádám hogyan bukott el. Ádám hogyan kábult el. Ádámnak hogyan ment el a látása, amikor ő úgymond szerelmes lett Évába, és magáévá tette. Tehát milyen az Istentől eltávolodott ember, aki ugye az a gyermek, aki Istentől el van már távolodva, az Édenből kijött, már nincsen érzése. Az ő lelke már nem érez. Hanem ugye az Évától várja, az illúziótól várja a megoldást. És az Évára rálát mindent, beleképzel mindent az Évába, ugye? Na most nem akartam én ebbe belemenni, nem tudom, ez így alakult. De hát magyar órán ez történik. És akkor ugye vannak a különböző természettudományok, amiket ugye hát ilyen különböző ábrákkal, meg képekkel, rajzokkal ugye tanulunk is. Hiszem, hogy van abban sok igazság, sok értelem, ugye a fizika, a mechanika, meg optika, meg minden. Ezt használjuk is. De hogy abból mi szükséges az élethez, a boldog élethez, a boldoguláshoz, hát én azt mondanám, hogy lehet, hogy a 10% sok. Tehát már az is egy kemény fertő, hogy a gyermeknek az elméje le van terhelve olyan dolgokkal, amelyeknek ő soha nem veszi hasznát. Még hogyha azon a szakterületen is dolgozik, nem veszi hasznát. Mert a legtöbb orvos nem fog arra emlékezni, hogy hogyan is vannak azok a különböző, mit tudom én, sejtek, meg a, mit tudom én, a mielin hüve, meg a neuronok hogyan csatlakoznak egymással. A legtöbb orvos neki semmi köze nem lesz. Ő az fogja vágni ott a késsel, ahogy azt ő megtanulta, majd varni, meg kiveszi, meg mit tudom én, tehát mint egy, mit tudom én, mészáros tulajdonképpen. És legtöbb orvos amúgy is azt írja fel, amit mond a gyógyszerész, úgyhogy hogy igazából az orvosi szakmához még az a középiskolás tananyag sem kéne, amit mi ott megtanulunk. Nekem ez meggyőződésem. Az, hogy valaki, mit tudom én, kutató, orvos, ugye, mert vannak ilyenek kutatók, meg én is amúgy kutató akartam lenni, mert úgy eléggé belástam magamat ebbe a tudományba, úgymond annak idején. És úgy vágytam arra, hogy nem is orvos lennék, hanem inkább kutató. Erre készültem én annak idején. Tehát az orvosi szakmához nincs arra szükség, még arra sem, amit megtanultunk annak idején kémia órán, fizika órán és biológia órán. Tehát teljesen biztos, hogy nincs erre szükség. 1 millió százalék emberek, hogy nincs erre. A kutatáshoz, az, hogy az embert felbolcolja, mint a békát, mint a patkányt, ahhoz már igen, arra már szükség van, hogy akkor mikroszkoppal megvizsgáljam, hogy a különböző, mit tudom én, sejtecskék, meg, mit tudom én, molekulák, meg szövetek hogyan dolgoznak, meg hogyan tágulnak, meg hogyan lépnek interakcióba más szövetekkel, meg ilyenek. Tehát a legtöbb dolog, amit ottan megtanultam és megtanulhatunk, még az orvosi szakmában sem kell. Nekem ez meggyőződésem. Tehát, hogyha másképp, semmi mással, tehát mondjam azt, a perverz irodalommal nem fertőzni a gyermekek elméjét az iskola, hát akkor megfertőzi, mondjam azt, olyan tudományokkal, amelyek teljesen fölöslegesek. Csak arra jók, hogy az elmét lekössék. Arra jók, hogy a gyermeknek a figyelmét elterelje valamiképp az élő világról. Mert hogyha úgy élnék, mint ahogy éltünk ezelőtt 100 éve, vagy 50 éve, akkor volnának állatok, és akkor a gyermek megfigyelhetné, hogy hogyan viselkedik a kutya, hogyan viselkedik a bárány, meg az ökör, meg a ló, meg a csacsi, meg a szamár, és a lelke azáltal formálva lenne. De ehelyett ő azon gondolkozik, mit tudom, hogy hol van a Kamcsatka félsziget éppenséggel, vagy a Bering szoros, vagy hogyan a kromoszómák felépítése, meg a dezoxiribonukleinsav, meg a ribonukleinsav, meg az X, meg az Y, meg az ilyen baromságokkal foglalkozik a gyermek. Amúgy egyetlen kromoszómát sem láttam én. Tehát én tudom, ismerem a sztorit, az elméletet, de egyet sem láttam. Azt én elmondom nektek. És azt mondom, hogy az a barátomnak a nagyapja volt a boldog, akinek azt mondták, hogy hát Táti, hoztunk, mit tudom én, ilyen multivitamint, és vegye be ezeket. És azt mondja, hát miért vegyem be? És azt mondja, hát az jó az immunrendszerének. És azt mondja Táti, hogy hát ki mondta neked, hogy van nekem immunrendszere? Na, az ember leírta az életét immunrendszer nélkül, 93. évesen boldogult meg. Nem meghalt, hanem megboldogult. Tudomány nélkül. A tudás fájából nem zabált emberek. Ő leírta az életét egészségben, gyógyszerek nélkül, immunrendszer nélkül. Az immunrendszer pedig arra van, hogy tényleg most képzeld, hogy én vagyok a sátának a fattya. Fehér ruhában, amelyek hozzád, elmondom, hogy te tudtad-e, Pisti, hogy van neked immunrendszered? Tényleg, mondja Pisti, van nekem immunrendszerem? Igen, van neked immunrendszerem. Immunrendszeres. És Pisti kérdezi, hogy mire való az immunrendszer? Én mondom neki, hát az immunrendszer az megvédi a testedet a különböző támadásoktól, a betegségtől. Tényleg, azt a hé. Pisti álmékodik, ugye, mert én mondom neki a hazug tudományt. A sátán tudományát öntöm az agyába a Pistinek. És akkor... Utána aztán, amikor már Pisti bevette a bullshit-et, a hazugságot bevette, hogy van neki immunrendszere, és ottan, mit tudom én, az hogyan működik, meg mindenki elmagyaráztam szépen, tüzetesen, akkor elmondtam neki, hogy te, Pisti, tudtad-e azt, hogy ahhoz, hogy te egészséges legyél, te meg kell erősítsd, te kell vigyázzál az immunrendszeredre. Tényleg, mondja Pisti. És akkor mondom, tényleg, tényleg. És akkor megkérje Pisti, hogy és akkor hogyan vigyázhatnék az immunrendszer, ő már ugye már benne van a sátának a csapdájában. Tehát én a tudós, aki sokat zabáltam a tudomány fájából, a tudás fájából, megtöltöm az agyát hazug tudományokkal. És akkor ő beveszi, hogy van neki immunrendszere, mert minden, és már azt is bevette, a szerencsétlen, a nyomorult azt is bevette, hogy az immunrendszert meg kell védeni. És akkor kérje Pisti, hogy és akkor hogyan védhetném meg az immunrendszeremet? És akkor én elmondom neki, hogy hát kellenek ilyen különböző immunerősítők, tudod, ilyen immunrendszer erő. És az micsodák azok, mi az immunrendszer? Hát vitaminok, a vitalitást növeli. De mi a túróza vitalitás? Hát az életerőt növeli benned, Pisti, hát az életerőt, a vitalitást növeli benned, az a vitamin. És az tényleg, és mondom, tényleg, Pisti, de tudtad, hogy van nekem vitaminom is. Azt neked felírom, és akkor te elmész a patikába, és kiveszed az immunrendszer erősítőt. Tényleg. Igen, Pisti is. Akkor, és akkor mire van szükségem, hogy legyen nekem ilyen vitaminom? Hát pénzre. Tényleg, Pisti, igen, pénzre van szükséged. És mit kell dolgozzál a pénzét? Hát mit tudom, be kell állni, mit tudom, egy gyárba susztenek, vagy valami ottan kell dolgozzálni, egy gépen. És Pisti már a zsebemben van. Én vagyok a sátának a fattya, és Pistit én bevittem, az immunrendszerén keresztül bevittem a rendszerbe, és élete végéig fogom szívni a lelkét, és építetem Pistivel a Bábel tornyát, amit én elképzelte. Na, ezt teszi a tanügyi rendszer. Különben meg Pisti leélhette volna az életét 93 évesen, vagy 100 évesen, megboldogulhatott volna immunrendszer nélkül. De így, hogy én elhitettem vele, hogy van neki immunrendszere, a barátomnak a nagyapja volt a boldog, akinek azt mondták, hogy hát Táti, hoztunk, mit tudom én, ilyen multivitamint, és vegye be ezeket, és azt mondja, hát miért vegyem be, és azt mondja, hát az jó az immunrendszerének. És azt mondja Táti, hogy hát ki mondta neked, hogy van nekem immunrendszere. Na, az ember leírta az életét immunrendszer nélkül, 93. évesen boldogult meg. Nem meghalt, hanem megboldogult. Tudomány nélkül. A tudás fájából nem zabált emberek. Ő leélte az életét egészségben, gyógyszerek nélkül, immunrendszer nélkül. Az immunrendszert ő megkér, de már az, tehát egy józan paraszti ész is, ugye, kigondolhatná azt, hogy te várjál csak, ember. Az immunrendszer megvéd engemet. Ezt mondod te, a sátán fattya, ugye? A fehér ruhá sátán fattya. Az immunrendszer megvéd engemet. De ahhoz, hogy az immunrendszer megvédjen engemet, én meg kell védjem az immunrendszert. De hogy a túróba védjen meg engemet egy olyan immunrendszer, amit én kell megvédjek? Valaki ezt nem hallja, annyira süketek vagyunk, hogy nem értjük a lényeget, nem halljuk meg, hogy mekkora baromságot hitettek el velünk. És ezt én nem úgy mondom, mint akinek halványlag fingja sincs arról, hogy mi az, hogy tudomány. Én készültem orvosi egyetemre, és tanultam a fizikát és kémiát is magas szinten, és voltam tantárgyversenyen is minden. És tanultam a biológiát is. 10-esre. Tehát van fogalmam, csak nem veszem be. Már nem veszem be, mert a bullshit-et. Mert elme életben én is sok mindent megtanultam. De gondolkozz el azon, hogy van neked egy immunrendszered, ami megvéd téged, de te kell megvéd az immunrendszert. Ez az, amikor a kutya a saját falloszába harap, vagy a kígyó a saját farkába harap, emberek. Ez a nagy bullshit, a nagy hazugság, a nagy iskola, a közoktatási rendszer, a tanügyi intézmények. Tudom, hogy szélsőséges vagyok, nem kell mondjad. Tudom. De nem én vagyok szélsőséges, hanem az Úr Jézus, aki legyőzte a halált. Na, ő volt szélsőséges, ő volt radikális, igazán radikális. Mert ő teljesen szembe ment minden mocsokkal, minden maszlaggal, minden hazugsággal. Nem vette be, nem tudta, ilyen volt, ahogy felolvasta minnét ne, az Ézsaiás prófita könyvéből, 53. részből, de ilyen volt Jézus. Tehát egyszerűen nem tudták őt asszimilálni, nem tudták begyúrni a rendszerbe. És azt mondták, akik hallgatták a beszédét, hogy hát ezt ő honnét tudja, hisz nem is olvasta, fehéren, feketén le van írva, nem is olvasta. Azt próbálják a zsidók bemagyarázni, meg a farizeusok, a mai keresztény farizeusok, hogy Jézus is ilyen farizeusi iskolába járt, és akar tanulta a Bibliát. Nem, emberek. Le van írva, fehéren, feketén, nem is olvasta, hanem Isten Szentlélek által kijelentette neki. És én ilyen tapasztaltam, mert nekem is Isten olyan dolgokat is kijelentett, amiket csak később olvastam. Emberek, ezt tapasztaltam. Tudom, hogy igaz. Tudom, hogy Jézus nem olvasta Tórát. Jézus a Tórát nem olvasta. Hallhatott dolgokat ő is, persze a szüleitől, meg minden, de ő nem olvasta, ő nem volt farizeus. Ő Szentlélek által volt tanítva. És én is kaptam sok olyan kijelentést, még amíg Indiában zarándokoltam, amelyek le vannak írva a Bibliában. És nem olvastam, csak később olvastam. És akkor a barátommal beszélgettem, és Istenőt kezdte tanítani Szentlélek által, telefonon beszélgettünk, ő Németországban volt, és elmondta, hogy mit élhet meg, és mondtam, hogy figyelj meg, ez itt is ott van leírva. Amit te most elmondtál nekem, amit te megértettél, az le van írva a Bibliában. Amikor Istenőt elkezdte tanítani Szentlélek által, akkor ő ilyen volt, hogy most milyen? Hát fogalmam sincs, könyörgöm érte a mindenható Istenhez. Hogy mekkora kárt tettek benne, miután az agyát elcsavarták. Ő is beszélt olyan dolgokról, amik le vannak írva a Bibliában, annélkül, hogy olvasta volna. Tehát láthattam azt rajta, hogy milyen az, amikor Istentől valaki kap megértéseket. Biblia nélkül is. A Biblia az bizonság, ami megerősít abban, hogy amit mond neked a Szentlélek, az igaz. El van a Biblia. És hogy nem tudták asszimilálni Jézust? Hát itt van, ne. Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte. És mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége. És néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. Dicsőség az Úrnak. Aki utált, és az emberektől el van hagyva, na ahhoz közel van Isten. Isten közel van a megtört szívűekhez. Tehát nem rossz, hogyha a gyermeket ki van közösítve, az nem rossz, mert az azt jelenti, lefordítva magyarra, hogy nem tud a szegény asszimilálódni. Dicsőség az Úrnak. Ha a gyermeket nem tud asszimilálódni a sátán világába, az olvasztó tégelybe, a kohóban nem tud asszimilálódni, az jó. Még a végén az fog történni, hogy Istent hallani fogja a gyermek, lesz egészséges lelki ismerete, lesz egészséges lelke, és Isten vezetni fogja élete végéig, és a végén pedig megboldogul és nem meghal, és az atyához megy a mennyek országába. Jó emberek, hogyha. Persze, emberi szemekkel nézve, jaj, a kisfiamot bántották, vagy gunyolták a kislányomat, és a lelkét nem tudom én mit csinál, és nem tud integrálódni, és nem tud jól tanulni, és mit tudom én mi, és ez rossz. De a sátáni agyad szerint rossz, mert az agyadat már a sátán átformálta, és te azt szerint méred a gyermeket, hogy jaj, az én gyermekem nem tanul jól, hát örülj annak, nem tanul jól, hogy nem tud beolvadni, mert aki nem tud beolvadni, azt könnyebben meg tudja menteni Isten. Itt van leírva, hogy felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége. És néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos. Nem volt alakja és ékessége, nem volt az a hollywoodi kis Jézus, Jesus, nem olyan volt emberek. Nem volt alakja, nem volt ékessége. Néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos. Utált volt, és emberektől elhagyott volt, kiközösített, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük. Utált volt, és nem gondoltunk vele. Na, ilyen volt Jézus. Így úszta ő meg az asszimilációt, a kohót. Megúszta emberek, Jézus megúszta a kohót, és ezért, mivel neki nem voltak hazug, hamis barátai, pervers szülők gyermekei, parázna hazug, képmutató és pervers szülők gyermekei, nem voltak az ő barátjai, ezért nem fertőzték őt meg. Nem volt ő annyira megfertőzve, mint én. Ő egyáltalán nem volt megfertőzve, mert ki volt közösítve. És mivel ki volt közösítve, Isten beszélt hozzá, mert Isten közel van a megtört szívűekhez. És így érte el azt, hogy ő hallotta Istent, nem vette be a bullshit tudományokat, a hazugságot, a perverziót, a mocskot, a trágyát, a szutykot a közoktatási intézményből, és hangsúlyozom, hogy nem csak a hamis tananyag által, hanem azáltal, hogyha valaki beviszi a mocskot, a trágyát, az mint a futótűz úgy terjed. A perverzió az iskolában, a mocsok, a trágya, az úgy terjed, mint a futótűz, emberek. Tehát, hogyha az iskolában nem van a sem számtan, sem történelem, sem földrajz, sem kémia, sem logika, sem biológika, sem filozófia, semmi bullshit nem volna az iskolában, az iskola akkor is veszélyes volna, mert a tömegszellem felfalja, megzabálja a gyermekedet. Ez történik. A tömegszellem, mint a sátán így folyik vissza a nyála, így csámcsogva, eszi meg a gyermekedet. Na, ezt teszi az iskola, főképp az Európai Uniós iskola, ott, ahol már locsok, a perverzió, a mocsok, a deviancia, az eltorzultság. Ennyit az iskolákról, emberek. És ugye ezt láttam meg, ezt mutattam meg nekem az Úristen álomba, hogy ott olvasztják be tömegessével, mint a Pink Floyd Fal című filmjében, így darálják be a gyermekeket egy ilyen masszavás, abból lesz a Weasley meg a Parizer, emberek. A Parizer, a Párizsi Parizer, ugye. Abból lesz a Parizer, a gyermekedből lesz a Parizer. Azt is el fogom mondani majd a végén, hogy mit tehetsz annak érdekében, hogy a gyermekedből ne legyen parizert, ne legyen virsli, ne legyen egy lélektelen biorobot, értelmetlen biorobot, tuskó biorobot, lélektelen biorobot, zombi, aki megkeresi évente a 220 ezret. Tehát akik látszólag rosszul jártak az iskolába, mert nem voltak népszerűek, nem tudtak annyira alkalmazkodni, nem tudtak annyira haverkedni, meg barátkozni mindenkivel, akik látszólag rosszul jártak, azok jól jártak. És akik látszólag jól jártak, na azokat darálta be annyira a rendszer, hogy beszélnél hozzuk, az igazságról, az életről, az örök életről, Isten szaváról, de egyszerűen lepörög róluk. Tehát az immunrendszerük a lelkükben megvan erősítve az igazság ellen. Annyira bevették azt, amit az iskolaki tanított, amit beleöntött az ő elméjükbe, az ő szívükbe a közoktatási intézmény, hogy már nincs helye, tehát csordultig van a poharuk szennyel, mocsokkal, hamis értékrenddel, hazug értékrenddel, csordultig van a poharuk. És ezért te hiába beszélsz neki Istenről, vagy Jézusról, az ő szaváról, az igazi bölcsességről, nem fogja megérteni. Farrahány borsó. Kivétel persze az, amikor, majd amikor beérik a gyümölcse, a modern Európai Uniós értékrendnek a gyümölcse, amikor beérik, jönnek a betegségek, jön a prostatarák, meg az agydaganat, meg a különböző vérnyomás, meg problémák, na akkor megtörik, valamennyire megtörik, és akkor, hogyha hallja valaki által az igazságot, akár az interneten, a Bibliát olvassa, ha meg van törve, na akkor talán be tudja fogadni, mert már kilocsant a mocsokból, a szívéből a trágyalé kilocsant egy része, és oda már bele tudna cseppenni az igazság, ami le tudná foglalni az ő szívét. De addig, amíg a gyermek, vagyis a felnőttnek a feje, az agya, a szíve csordultig van hazugsággal, ezzel a hamis értékrenddel, gazdagodjunk meg gyorsan értékrenddel, legyünk gazdagabbak, mint a másik, versenyezzünk egymással, ki az erősebb, ki az okosabb, ki a szebb, ki az intelligensebb, amíg ezzel az értékrenddel van telve az embernek a szíve, az elméje, addig nincs, ahogy meglássa az igazságot. Azt az igazságot, ami által elkerülhetné a fájdalmat, a nyomorúságot, a betegséget. A rothadást, emberek, rothadást. A test és a lélek rothadását, amit elkerülhetné. Tehát a következő alomban Isten megmutatja, hogy az ilyen mintapolgárból, akiket az iskola bedarál, ugye, a kohó, ami a kohóban, ami születik, tehát az olyan, az már nincs érzése. Tehát oda mentem, megöleltem, megráztam, mondom, szevasz, Tim, úgy hívják, Tim Turner, Turner, megfordítani, Turner, fordító. Hát bárcsak az lenne fordítót, bárcsak fordulna meg. De nem volt semmi érzése, csalának, semmi. És arra az utolsó képre, hogy azt mondtam neki, hogy hát, hogyha már ilyen sok pénzed van, és akkor jó, hogy mit tudom egy vendéglőt létesíteni, Csíkszeredában, nem tudom, miért pont Csíkszeredában. Megyeszékhely, itt Székelyföldön, a nagy Csíkszereda, ugye, hát megyeszékhely. Ott lehetne, ugye, létesíteni egy ilyen vendéglőt, de hát ezt én már ezt úgy értelmeztem, hogy ez a vendéglő, ez egy olyan vendéglő volna, ahol igazi eledelt szolgálnánk fel. Tehát, hogyha ő feltámadna a zombi üzemmódból, amiben ő belekerült, a pénz imádata által, a gazdagság szerelme által, a jólét és a kényelem és a sznobizmus szeretet által, hogyha abból ő feltámadhatna, hogyha a gazdag ember abból feltámadhatna, akkor még a vagyonát is, amilyen van, arra használná, hogy az Isten országát építse azáltal, vendéglőt létesítsen, restaurantot, nem is vendéglőt, restaurantot, mert rest azt jelenti, hogy pihenni, felfrissülni, to rest, felfrissülni, megpihenni, restaurátor, ugye, ami restaurál, ami felújítja az embernek a lelkét. Ilyen vendélőre volna szükség Csíkszeredában, Gyergyóban is, most már ne adjuk ki Gyergyót, már azért le van sajnálva, hogy néz ki az, hogy én Gyergyóban beszélek, és akkor Csíkban építem a vendéglőt. Kéne ilyen restaurant emberek, ilyen felüdítő és felfrissítő hely. Csak hogyan, tehát most hogyan fordíthatná valaki akár a pénzét, akár az idejét, akár a lelkét arra, hogy bármit is csináljon, bármit is létesítsen, ahol a lélek fel tudna frissülni, a lélek fel tudna támadni. Hogyha ő maga nincsen feltámadva, először ő kéne feltámadjon, és én gondolkodtam, hogy hogyan mondjam el neki, hogy jó volna azért feltámadni, ugye, hogy a lelket elevenedjen meg, és akkor már is volt értelme, hogy dolgoztál 10 évig, a rabszolga voltál, gályarab voltál 10 évig, ugye a Titanikon, Szodomában és Gomorában, de mostantól akár azt a pénzt, amit összegyűjtöttél, olyanra is tudnád fordítani, hogy lelket. Mert az a pénz miből lett emberek? Ezt kell megérteni valahogy. Mert a barátom is kérdezi, azt mondja, hogy hát ő most milliómos, mit csináljon a pénzzel, vagy mit lehet csinálni a sok pénzzel. Azt mondja, úgy érzi, hogy teher. Hát mondom, te gondolkozz el azon, hogy az a pénz miből lett. Az a pénz lélekből lett. A szüleid lelkéből, a felmenőid lelkéből, a te lelkedből lett az a pénz. Mi a legeslegtöbb, amit tehetsz? Mert lehet, hogy ma holnap te is meghalsz, az a hatalmas vagyon, az a hatalmas kincs, amit te örököltél, megy a túróba, megy a levesbe. Tehát mit tudsz csinálni avval a pénzzel, hogy jó legyen? Ezt csak Isten mondhatja meg neked nyilván, de hogyha már felfogtuk azt, hogy Isten pénzt nem teremtett, ha felfogtuk azt, hogy Isten sem aranyat terem, van ott a aranyaföldben, de pénzt Isten nem teremtett. Isten az aranyat sem arra teremtette, hogy kereskedjünk vele. De mindegy, ha Isten a pénzt nem teremtette, felfogtuk, hogy azt nem teremtette, akkor rájövünk arra, hogy a pénzt mi teremtettük, de miből teremtettük a pénzt? Hát a lelkünkből, az életidőnkből, az életenergiánkból. Akkor mi a leges, legtöbb, a legjobb, amit tehetünk a pénzzel, a vagyonnal? Az, hogy azt átkonvertáljuk lélekké, visszakonvertáljuk lélekké, hogy hogyan, hát ezt Isten kell megmutassa mindenkinek. Nyilván azáltal tudjuk visszakonvertálni lélekké, hogy lelkeket örvendeztetünk meg azzal, lelkekhez juttatjuk el az igazságot, az örömhírt. Tehát azt mondja az Úr Jézus, hogy az én szavam lélek. Tehát én hogyan tehetem például most a pénzt lélekké? Az Úr Jézus szavává. Most hirtelen nekem eszembe jut a Gedeon társaság Amerikában, vagy világszinten van egy ilyen társaság, ugye? Nem vallás, nem társaság. És ez a társaság azt tette, hogy a pénzt arra használta, hogy világszinten minden nyelven nyomtatott Bibliát. Ingyen adták is. Az van betéve a hotelekbe, a különböző motelekbe, a fiókba, amikor az ember meg van recsenve, ki akarná nyírni magát, fel akar gyakasztani magát, akkor hátha megfogja a Bibliát, és Isten használni fogja a Bibliát, hogy az ő lelkét megelevenítse. Egyszerű példa ez, hogy hogyan konvertálhatja valaki a pénzt, ami halott, és amivel durván lehet ártani, és lehet gyilkolni, lehet abból fegyvert vásárolni, lehet abból halott anyagot vásárolni, amivel lelkedet felemésztetett. Tehát erre jó a pénz. Halott anyagot vásárolni, ami a lelkedet felemészti. Erre jó a pénz. Vagy pedig arra, hogy a pénzt átkonvertálod lélekké, azáltal, hogy a lelkiekre használod. Imádkozol a két térdeden, hogy Isten mutassa meg, hogy mit tehetsz a vagyonoddal, a pénzeddel, hogy azt átkonvertáld a halott anyagból, mert a pénz az, ugye az halott anyag alapjában véve, az arany is halott anyag, hogyan lehet azt lélekké konvertálni. És Isten biztos segíteni fog. És akkor leszel te gazdag. Azt mondta a gazdag kereskedőnek Jézus, hogy hát add el mindenedet és szórd szét a szegényeknek. Most nem azt mondom, hogy csinálja mindenki ezt. Mindenki csinálja azt, amit mond neki Isten. Pál apostol pedig azt mondja, hogy az alkalmat, hogy hirdessétek Isten országát. Áron is megvegyétek. Áron, hallod-e? Áron. Áron is megvegyétek az alkalmat. Ha már van pénzed, vedd meg áron az alkalmat, hogy hirdest az örömhírt, a feltámadást, a holtak feltámadását, a lelki halottak feltámadását, hogy hogyan kell feltámadni, hogyan lehet feltámadni a lelki halálból. Erre lehetne használni a pénzt. Többek között. És amikor elfogy, akkor már szabad leszel. Hogyha már a pénzed elfogyott, na akkor leszel szabad. Ha te továbbra is robotolsz, hogy pénzt csinálj, akkor neked befelejezett. Akkor veled nincs mit kezdeni. Ez van. hogyha te azt hazudod, hogy te kell, most nagyon sok pénzt csinálj, hogy aztán jól csinálj vele, meg ez hazugság, ez csapda, a sátán csapdája. Az ördög csapdája az, hogy te azért dolgozol, legyen sok pénzed, hogy aztán jól tudjál csinálni. Ez hazugság, emberek. Isten nem ezt kéri. Isten azt kéri, hogy hirdesd az életet most. Most fogja neki, és hirdesd az életet. És ő megad mindent, amire szükséged van. Ha nekem szükségem volna például arra, hogy elmenjek, mit tudom én, Ecuadorba, hogy ott én beszéljek az evangéliumról, akkor nekem lenne pénz és minden. Fel is volt kínálva, nem is egyszer, de nem fogadtam el. Isten dicsőségére nem fogadtam el, mert nem volt szükségem. Tehát így lehetne, úgymond a pénzt, az anyagot, a matériát, úgymond lélekké konvertálni. Így lehetne vendéglőt létesíteni. Abból a pénzből meg tudod csinálni, hogyha Istennek a lelke adja a békességet, ad inspirációt, ad ötletet, hogy elmész valahova, és hirdeted a mennyek országát. Vagy pedig a pénzt, vagy az aranyat tárod a szekrénybe, addig, amíg megrothatsz, az is meg fog rothadni, és te is meg fogsz rothadni. Aztán valaki majd elkölti, a fiad megtalálja, és elissza, és a lelke is rámegy, például. Ez is egy jó lehetőség, ugye? Gondold el, milyen szép lehetőség az, hogy a gyermeket, a szívet hirtelen megáll, szívinfarktus, a gyermekeid kapnak, mit tudom én, 1 millió dollárt, ugye, örökségül, és az az 1 millió dollár az éppen arra lesz elég, hogy olyan dolgot vásároljanak meg maguknak, olyan lehetőségeket, amelyek miatt a lelkük eltorzul, és kárba is a lelkük. Ezen gondolkozz el, Valáta, amíg nem késő. És imádkozz, mert hogyha már van pénzed, így alakult, akkor Isten megmutatja, mert az a pénz lelkekből van, a szüleid lelkéből, hogy lehetne-e valamiképp azt a pénzt, ami a lélekből van, a lélek kárba veszett, nagy mértéke bele van verve abba a pénzbe. A lélek, mert a pénz a lélekből lett. Az hogyan lehetne lélekké konvertálni? Isten megmutatja. Imádkozol, megmutatja. És ez az államnak ugye a mondani valója, hogy egy gazdag ember úgy nyerhetne, úgymond üdvösséget, békességet Istentől, hogyha már neki van gazdagsága, hogy nem sajnálja a halott matériát, hanem inkább imádkozik, hogy hogyan lehetne lélekké konvertálni, hogyan lehetne azt igazsággá konvertálni. A Gedeon társaság ezt a módját találta, Bibliát nyomtattak, és ingyen adják az embereknek, hotelokban, motelokban, és így tovább, és így tovább. Ők ezt csinálták. Ezek ilyen gazdag üzletemberek voltak, a Gedeon társaság, akik ezt csinálták, hogy a pénzüket arra költötték, hogy Bibliát nyomtassanak, hogy a Biblia legyen elérhető ingyen mindenki számára. Hogy lélekké legyen konvertálva a matéria. A fölöslegesen felhalmozott matéria legyen lélekké, igazsággá konvertálva. És még egy rövid kállonkép volt. Én a kis fekete táskámmal voltam ezen a hajón. Nem volt semmi más. Indiában, Nepálban is, akkor elhagytam mindenemet, akkor a kis fekete táskával, laptop táskával maradtam. Abba volt a laptop és a fényképezőgép, és egy szál gatyában maradtam, egy szál ingben maradtam, és akkor voltam a leggazdagabb. Hát elhagytam mindenemet. Maradt a fényképezőgép, az útlevél és a laptop. És ebből az államban én elhagytam ezeket a dolgokat, tehát a kis fekete táskát elhagytam. Lehet, hogy ezt munkálja bennem a mindenható Isten, hogyha megadja, akkor legyen áldott az ő neve, hogy elvesz tőlem a fekete táskát is, nem lesz semmi. Egy szál gatyám, egy szál ingem, a telefonom sem lesz, és annélkül majd fogom végezni a dolgomat, és majd talán fogok beszélgetni ilyen gazdag emberekkel is, akik lelkileg halottak, de még talán lenne esélye a feltámadásra. És hogyha megértik majd, hogy hogyan lehetne feltámadni, hogy Isten felkínálja számukra a feltámadást, akkor majd meg tud történni az, hogy a vagyonból, amit fölöslegesen felhalmoztak, amitől várták a boldogságot, és nem kapták meg, abból a vagyonból majd lesz lélek. Tehát vendéglő, egészen pontosan nem is vendéglő, az, ahol a gazdag emberek vendégeskednek, hanem restaurant, ami felfrissítő, felüdítő hely a lelkek számára. Ott, ahol megtörténhet. Nekem például eszembe jut most így hirtelen egy gyönyörűséges történet, amikor elindultam, a harmadik ilyen hosszabb útam volt. Az első hosszabb útam az volt, amikor Gyergyótól elmentem egészen Athénig gyalog. Elindultam, gyalog, stoppal, úgy, hogy sikerültem, benzinkútak, meg össze-vissza hányódtam. Emberek, gyönyörűséges volt, szabad voltam. A következő az volt, amikor Dublinból jöttem Gyergyóig haza, szintén így éjjel-nappal gyalogoltam, stoppoltam, gyönyörűséges volt az is. A harmadik, ez a második volt, a harmadik az, amikor Gyergyó Gibraltárt, Gyergyótól egészen Afrika határáig ugye elmentem. Akkor is gyalog meg stoppal haladtam, és egy alkalom volt, hogy letettek ott valahol a semmi közepén, azt sem tudtam, hogy hol vagyok tényleg már. Hát ilyen benzinkútnál, de én elindultam az autópályán, és én azt, nagyon azt gondoltam, hogy hát majd csak valaki félrehúz, mert volt egy ilyen félrehúzósás, mondom, hát ha valaki megszegi a szabályt, és félre fog húzni, és akkor meg fog állni, de hát nem igazán álltak meg is. Nem is autópálya volt, hanem ilyen, hogy mondjam, ilyen nemzeti út volt, ilyen modernem nemzeti út volt, és hát nem állt meg senki. És hát húztam a bőröndöt magam után, pontosan, mint Indiában, és hát egyre sötétebb volt, és arra lettem figyelmes, hogy az autók meg a teherautók egyre közelebb járnak az útszíréhez, mondom, ezek el fognak engemet taposni, hogyha nem figyelek, és akkor átléptem a korláton, és akkor bementem ott a pusztába, a semmibe tényleg ottan kalandoztam, de már este volt, lement a nap, és kerestem a helyemet, már éreztem, hogy az autópálya nem vagyok biztonságban. Akkor leszálltam az autópályára, és akkor néztem, hogy hova mehetnék. Valahol hol látok világosságot, és ha hisztek, ha nem, ott mentem a pusztában a semmi közepén, és láttam, hogy van egy ilyen kis hegy, egy ilyen dombocska, és annak a tetején volt világosság. Pontosan, mint megvan írva, a hegyen épített város, emberek. A hegyen épített város. És én utam annak az irányába is, mentem, mendegéltem, és hát feljutottam a hegy csúcsára, ez nem egy magas hegy volt, egy ilyen kisebb hegy volt, és azonnak a csúcsán volt egy ilyen kis létesítmény, egy ilyen kis település, amiről megtudtam azt, hogy ott ilyen kábítószeres emberek vannak. Tehát egy ilyen központ, ahol tulajdonképpen segítenek megszabadulni a kábítószertől. És oda mentem, kérdeztem tőlük, hogy mondtam, hogy én így jártam, idáig jutottam el, és örülnék, hogyha tudom, én kapnék egy helyet, ahol lefekülhetnék éjszakára, vagy valami. Hát én kaptam többet is. Kaptam, volt alkalmam lezuhanyozni, megfürödni, kaptam ételt, eledelt, fehér ágyat, és így tovább, és így tovább. És ez egy keresztény hely volt, emberek. Ott, ahol, tehát keresztény lelkületben segítettek embereknek megszabadulni a kábítószertől. Kokain, heroin, vagy dollár, vagy euró, nem tudom, ilyen kábítószerektől. Azt tudom erről a helyről, hogy ott mindenki csinált valamit, autókat is szereltek többek között ezen a helyen, vagy mindennel foglalkoztak, de pénzt senki nem kapott, tehát pénzt nem kaptak, viszont volt megélhetés, tehát volt, amit megenni, volt, amit felvenni, bármikor elmentek arról a helyről, ott hagyhatták azt a helyet, tehát nem volt börtön, és hát ott találkoztam, úgymond, Isten kegyelmével. Az számomra egy meghatározó mozdanata volt az életemnek, amikor ezt a helyet megtaláltam, mert ott is már beszéltek nekem Isten országáról. Persze akkor az én hallásom az még elég gyenge volt, ott valamit nekem mondtak, és érdekes volt. Ott pingpongoztunk meg, játszottunk, megismerkedtem az emberekkel, elmondták, hogy kábítószeresek voltak, és Krisztus őket megszabadította a kábítószertől. Énekről beszéltek nekem, ez idegen volt, ezt nem tudtam akkor én felfogni. Így hát tovább mentem. Na de én arra gondolok, hogy ez a hely is többek között így lett létesítve, ez is ilyen restaurant volt, ahol a lelkeket úgymond restaurálták, felújtották a lelkeket, újjá szülték a lelkeket. Ez egy ilyen hely volt. És ezen a helyen kaptam én menedéket, tehát ott már Isten ugye már hívott engemet, vonzott engemet. És már jelezte, csak akkor nem fogtam fel, hogy ki is ő valójában. Onnantól még eltelt azért, hát körülbelül 10 év, közel 10 év, vagyis 5 év minimum biztos eltelt, nem, de közel 10 év eltelt azóta. Amikor meghallottam a Krisztusnak az életre hívó szavát, és áldom a mindenható Istent, mert a vallásokkal nekem, tehát azt sem engedte, mert a vallás az iskola, a vallás az egy tanügyi intézmény, emberek. A vallás Isten nevében tanügyi intézmény. Ottal az embereket Isten nevében megkötözik, jó keményen megbogozzák őket. Ez a vallás. Az Úristen, áldom az ő nevét, nem engedte meg, hogy én vallásba bekerüljek. Én kijöttem a katolikus vallásból, de utána nem mehettem vissza. Meg voltam kísértve egyszer, mert azt hittem, amikor megértettem, hogy Krisztus az út, az igazság és az élet, azt hittem, hogy akkor én tévedtem, akkor vissza kell menni a templomba. És én próbáltam a templomba visszamenni, de Isten nem engedte. A mindenható magasságos Isten nem engedte meg, hogy visszamenjek a templomba, hogy engem a vallás visszaszippancson. És így volt az, hogy találkoztam egy régi ismerősömmel, akiről tudtam, hogy ő ilyen hídgyűlis volt, és egyszer-kétszer elmentem ilyen koncertre, amit szerveztek, és így ismertem őt, de én nem akartam beállni abba az intézménybe. Tehát Isten nem engedte, hogy beállják a hídgyülekezetébe, vagy bárhova. És egyszer találkoztam vele, és akkora ő már otthagyta a hídgyülekezetét. Tehát Isten őt is kihozta a gyülekezetből, kihozta a vallásból, és úgy beszélt hozzám, mint vallás nélküli ember, mint egy barátságos emberke, aki tényleg hisz Istenben, és meghívott az ő családjához ebédre. És akkor nekem beszélgettek arról, hogy ők mit éltek meg Istennel, milyen csodákat tett Isten az ő életükben, a vallás hogy átverte őket, hogy kizsákmányolta őket, erős beszéltek, és Isten engemet ezáltal megérintett. Mert én erre vágytam mindig, hogy nekem ne legyen vallásom, én ne egy vallásnak a rabszolgája legyek, hanem az igazságot ismeressem. És amikor így hallottam, hogy valaki beszél nekem Istenről vallás nélkül, ez már tetszett. Amikor ő a hídgyüliben volt, akkor nem tetszett, amit mondott. Egyszerűen nem tetszett, tehát nem volt meggyőző. És aznap reggel az ember imádkozott a mindenható Istenhez, hogy egy olyan embert küldjön az ő útjába, akit érdekel az ő szava. És így találkoztunk akkor is. Így indult az én útam, emberek. Dicsőség a mindenható Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak, hogy ezt az embert az utamba küldte és általam megérintett. És akit még küldött, aki ugye azt mondta, egy másik ember azt mondta, hogy olvassam az Új Szövetséget és fogok kapni Szent Lelket. És a Szent Lelk engemet vezetni fog életem végéig. Ilyen nekem senki nem mondott. Beártam a félvilágot, ilyen nekem senki nem mondott. És emberek történik, és dicsőséges, és gyönyörűséges. Szóval ez történt, emberek, ez történt, és hát lehet a következő lépés az, hogy a kis laptop táskát elhagyom, nem lesz semmim, lehet, hogy éppen hajtalan leszek, nem tudom, ha ezt adja mindenható Isten. És úgy, ahogy zarándokoltam Indiában is, majd úgy megyek és hirdetem Isten országát, és azáltal, amire szükségem lesz, Isten megadja. Tehát ő kiveszi azt a státert annak a halnak a szájából, és nekem odaadja, amire nekem szükségem van, Isten mindig meg fogja adni, nem csak nekem, hanem neked is. Ha te hűséges vagy az élőhöz, és nem pedig a halotthoz. A pénz halott, az arany halott, minden halott, emberek, minden halott. A lélek él. A Krisztus beszéde lélek és élet. És a Krisztus beszédét kell mi úgymond hirdessük, tehát mi azáltal tudunk lelket teremteni, nem hogy teremteni, hanem lelket megújítani, restaurálni, meggyógyítani, hogy eljuttatjuk az élő Isten szavát a halott emberekhez, a lelkileg halott emberekhez, a lelkileg megfáradt emberekhez, akik azt bevehetik. És hogyha a pénzt, a vagyont, amit mi felhalmoztunk, erre használjuk, hogy embertársainkat elérjük az igazsággal, az élő Isten szavával, akkor megtörténik az, hogy az az anyag, matéria, pénz, amit a lélekből csináltunk, emberek lelkéből csináltunk, a mi lelkünkből csináltunk, vissza lesz konvertálva lélekké, életté, emberek. Ez ennek a felvételnek az üzenete. Aki megérthette, meg nem szépen mutassa meg embertársainak, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel.